Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Románia schengeni csatlakozásával megszűnt a rendszeres határellenőrzés a magyar-román határon. Fél évig, ugyanakkor még szúrópróbaszerű ellenőrzésekre számítani kell. A magyar és román rendvédelmi vezetők a Csanádpalotai autópálya határát kelőhelyen találkoztak. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára nemzeti elégtételnek nevezte Magyarország számára a két ország közötti határ megnyitását. Az ukrán-magyar határszakaszon 2086-an léptek be hazánkba tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 13 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Leállította az Ukrajnán keresztül Európába irányuló gázexportot a Gazprom, mivel lejárt az erről szóló tranzit megállapodás. Kijev ugyanakkor megerősítette, az Európai Bizottság kérésére kész újraindítani a területén át történő gázszállítást, ha a vezetéken nem orosz gáz szállítanak. Az orosz elnök korábban nem zárta ki új szerződések megkötését, harmadik fél török, magyar, szlovák és azerbajdzsán cégek részvételével. Moszkva eddig egyik legnagyobb vereségének nevezte az orosz földgáz ukrajnai tranzitjának leállítását az ukrán elnök a Telegramon. Amikor Vlagyimir Putyin több mint 25 évvel ezelőtt hatalomra került, az Ukrajnán keresztül Európába szállított gáz éves szinten több mint 130 milliárd köbméter volt, ma az orosz gáz tranzitja nulla, indokolta véleményét Volodymyr Zelenszkij. Hangsúlyozta, most közös feladat Moldova támogatása az energiátalakítás időszakában. Magyarország gázellátása biztosított a déli áramlat vezetéken keresztül. Számos változás lépett életbe január 1-én, ezen túl több adó nem is minden évben az előző éves átlagos infláció mértékével növekszik, emiatt drágulhatnak az üzemanyagok is. Az 5000 főnél kisebb településeken újraindult a legfeljebb 3 millió forint összegű otthonfelújítási program. Január 1-től vált elérhetővé a munkáshitel a 17 és 25 év közötti dolgozó fiataloknak. Elindul a vállalkozásokat segítő 1400 milliárd forintos Demján Sándor program, életbe lépett a minimálbér és a nyugdíj emelése, továbbá több lakhatási, otthonfelújítási, otthonteremtési és lakbértámogatás is. 103 éves korában meghalt Keleti Ágnes, ötszörös olimpiai aranyérmes tornász, a nemzet sportolója, a világ valahelyett legidősebb olimpiai bajnoka. A legenda január 9-én ünnepelte volna 104. születésnapját. Tovább emelkedett a halálos áldozatok száma a New Orleansban új év napjának hajnalán elkövetett gázolásos merénylet nyomán, a sebesültek közül pedig többek állapota életveszélyes. A halott kémi hivatal közlése szerint 15 embert nyilvánítottak elhunytnak a támadás érintettjei közül, a sebesültek száma a korábbi tájékoztatások szerint meghaladja a 35-öt. A nyomozó hatóságok közölték, hogy a támadáshoz használt kis terautóban az iszlám állam zászlóját találták meg. A támadás elkövetőjeként az Egyesült Államokban született amerikai állampolgárságú katona, a Texasban élő Shamsud Jin Jabbart nevezte meg a hatóság képviselője. Bocsánatot kért a parlament feloszlatásáért újévi beszédében a francia elnök. Emmanuel Macron elismerte, téves döntés volt júniusban előrehozott választásokat kiírni, mert ez csak növelte a belpolitikai bizonytalanságot. Fontosnak nevezte, hogy Franciaország folytassa a fegyverkezési politikát és Ukrajna támogatását. Kormányellenes tiltakozással várta az új évet a szerbiai ellenzék. Belgrádban és Újvidéken az egyetemi hallgatók vezette tüntetések részvevői azt követelték, hozzák nyilvánosságra a vasútállomás újjáépítésében részvevő cégekkel kötött szerződéseket, valamint mondjon le a miniszterelnök és Újvidék polgármestere. Berlinben mintegy 30 rendőr és egy tűzoltó megsebesült, amikor az utcán ünneplő tömegből többen tűzijátékokat és petárdákat lőttek rájuk. Csak nem 400 embert letartóztattak. A német kormány elítélte az erőszakos eseményeket, amelyek során 5 ember meghalt és több százan megsebesültek, miután valamilyen pirotechnikai eszköz eltalálta őket. Nancy Faeser, német belügyminiszter a lehető legszigorúbb büntetést ígérte. Verekedés tört ki egy bárban Szentinjében január 1-én, mely után egy férfi hazament a fegyveréért és 10 embert lelőtt, további 4-et megsebesített, majd végzett magával. Az elkövetőt korábban már elítélték erőszakos viselkedésért, valamint illegális fegyvertartásért. A montenegrói elnök Jakob Milatovic háromnapos nemzeti gyászt rendelt el a tragédia miatt. Itthon van egy tó, amelyen már lehet korcsolyázni. Az Orfői önkormányzat a Facebook oldalán jelentette be, hogy tegnap elérte a 10 cm a jégvastagsága a Pécsi tavon, így már biztonságosan rá lehet menni, arra azonban nincs garancia, hogy ez sokáig így marad. Végül az időjárásról. Az északi középhegység tágabb térségében folytatódik a borult, ködös idő, szitálással, ónos szitálással, csúszós utakkal és 0 fok körüli csúcshőmérséklettel. Másutt szakadozik a felhőzet, oszlik a köd, és a feltámadó szélben jelentősen enyhül az idő. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai műsorban Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléstudományi szakember Fejleszt vagy rombol című előadását hallgatjuk meg, annak egy részletét, amely a közelmúltban hangzott el Miskolcon. Az előadás első részének szerkesztett változatát sugározzuk. Tartsanak velünk, érdemes!
Azt gondolom, nincs is itt senki, aki ma nem használt volna valamilyen képernyőt valameddig, és ne is örült volna neki is. Ez egy jó is dolog volt, jó dolog volt. Örültünk neki, klassz volt, jó volt, igen, elértük, érdekes volt, gyors volt, nem tudom én, kényelmes volt, ez meg az, meg amaz. Jó. De ahhoz, hogy ez hasznos legyen, ahhoz biztos, hogy vezet egy út. Tehát azt nagyon-nagyon érezzük, hogy vezet egy út. És akkor sokszor azt mondják, hogy igen, jó, de nem lehet tudni még. Tehát ez egy olyan friss tudomány, te még nem is lehet tudni, és ezeket hogy minden nap valami más újdonság. Jó. Az ilyen cikket ebbe a pillanatba kell letenni. Lehet tudni, több mint 20 éve kutatják, több mint 20 éve látjuk azt, hogy milyen hatásai vannak. És bizony tényleg vannak ott felkiáltó jelek arra vonatkozólag, hogy vigyázz, mert valami nagyon fontosat lehet, hogy veszélyeztet ez az eszköz. Ugye, ami a célunk az egész nevelésben, az a gyerekek szabadsága, és az is, hogy el tudjuk őket vezetni ehhez a szabadsághoz. És majd meg fogjuk látni, hogy minél inkább átengedjük ezt a gyeplőt a gépnek, a szabadságot veszi el meg minket a kapcsolatból. Tehát azért ezt meg kell nézni, hogy ezt hogyan lehet mégis jól kézbe tartani, úgyhogy ők azért mégis hasznosan tudják ezeket az eszközöket felhasználni, és ehhez mi is segítsük hozzá őket. Na szóval több mint 20 évek kutatják ezeket a kérdéseket, és én csak olyan eredményeket írok fel, már a vázlatba is, ami a kutatások eredménye. Tehát nem a nagy huhogása, hogy jaj, mert mi lesz itt, és nem tudom micsoda, és nem is démonizálás, hanem egyszerűen kutatási eredményeket ismerünk meg, amiknek nyomán döntéseket hozhatunk és hozzunk a saját életünkben és a gyerekeink életünkben. Ugye már így is készült a cím is, Fejleszt vagy rombol. A nemzetközi kutatás eredménye, hogy 5 szülőből 4 hiszi azt, hogy kifejezetten fejleszt. Tehát fejleszt, fejlesztő eszközről beszélünk. Na most ezt nagyon tudom, hogy miért van, ezt már át tudom érezni a helyzetet. Még egy ilyen gyerekvigyázót nem láttál a világon, amelyiket csak közelíteni kell a gyerekhez, tehát semmi megbeszélés előzőleg, meg nem tudom mi leszervezés, nem semmi, és csak közelíted, és úgy marad a gyerek. Akár órákon keresztül nem lesz sáros, nem megy ki, nincs semmi, úgy fog maradni. Keze, lába, szája, mindenféle. Na hát. És ez egy nagyon nagy könnyebbség, mert addig ugye mindent elintézhetsz, és stb. Igen. De azért érzi az ember, hogy azért ez nem normális, ha egy gyerek így marad, nem? Tehát ez valami fura ebben a helyzetben. És hogyha ezt érzi, ezt a kis lelkismeret furányos, akkor azt jó megnyugtatni magunkat, hát legalább fejleszt. Hát legalább hasznos. Jaj, de jó. Hát ez így nem igaz, persze. És ezért is meg is fogjuk nézni, hogy milyen helyzetben jó, amikor, vagy lehet jó, és milyen helyzetben kell ennél sokkal jobban vigyázni. Megnézzük a képernyő és az internet hatásait, és elsősorban nem tartalmakról beszélünk még, nyilván arról is lehet szó, majd kicsit érintőlegesen oda is érünk, de magát az, hogy a képernyő és az internet és az emberi agy találkozása hogyan zajlik. Tehát egyszerűen megnézzük, hogy ez mit eredményez. Tehát ez a fajta információ felvétel és az emberi idegrendszer találkozása hogyan működik, és ezt hogyan lehet kézbe tartani. Sajnos ezzel kapcsolatban kell beszélnünk a függőség kialakulásáról mindenképpen, mert dopaminnal dolgozik a gép, meg fogjuk részletesen nézni, és a dopamin egy függőséget okozó szer, abban az esetben, hogyha nem jól és nem vigyázunk rá, biztos, hogy kell figyelnünk arra, hogy kialakulhat a függőség. közösség. És persze kell a megoldás, és nem csak arról van szó, hogy itt húgogjunk, hanem nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Hát már is megyünk tovább, és nézzük azt, hogy mi a helyzet. Hát egy kis történettel vezetnénk el, hogy végül is mi a helyzet. Egy neves bíró a tóparton ült. Távolról érkező utas szólította meg. Szeretnék átkelni a túlsó partra. Használhatom a csónakot? Igen, volt a válasz. A csónak az enyém. Az utas megköszönte, vízbe lökte a csónakot és elevezett. A csónak elsüllyedt, az utas belefulladt. Szívtelen ember, szólt egy csendes szemlélő. Hát miért nem szóltál neki, hogy a csónak aljában egy lyuk? Jó, a csónak állapotáról senki nem kérdezett. Ez elég gyakori. Ne beszéljünk róla, 21. század, hát ezt már nem lehet kizárni, hát ugye már mindenkinek ott van, hát azért mégiscsak, hát nem tudunk mit csinálni, hát tudod, igen, igen. De beszéljünk róla, és nem a kizárás a cél, de valóban van-e lyuk a csónakon, tehát azért ezt meg kéne nézni. És sokszor mondják, hogy igen, igen, persze, hát tudod, mi is plecskálkodtunk, meg minden, ezek meg csetelnek, most akkor ez mi a baj? Mi is játszottunk a Legóval, ezek meg Minecraftoznak. Akkor most ebben mi a baj? Csak másik a technika. Hát azért nem ilyen egyszerű ez a dolog. És ezért meg kell nézni, van lyuk a csónakon. És láttam egy ilyen karikatúrát itt. De figyelj, milyen jó, hogy nem a mi oldalunkból lyukad ki. Hát azért, azt mondanám, hogy azért ez egy beszélgetés, mert sokszor jaj, a szomszéd, azok buták, te, annak a gyereked, az én gyerekem bármikor kikapcsolja, meg én is tudod, bármikor kikapcsolom, tudod ám, igen, bármikor. És úgy vigasztaljuk magunkat, igen, meg Tajvánban, meg a Távol-Keleten, hát ott nagy a gáz, te, tényleg nagy a gáz, ott úgy ráömlött a népességre, nagyon olcsó volt, nagyon gyorsan, nagyon könnyen, stb., és valóban ráömlött a népességre, és ma már ott tartanak, hogy a szülőknek nagyon komoly pénzbüntetést kell fizetni akkor, hogyha nem megfelelően korlátozzák a gyerekeik géphasználatát, azért, mert már az elvonókat nem tudják fenntartani, meg a gyermek öngyilkossági ráta olyan magasra ment. Tehát azért itt azért, és ugyanazt a gépet használjuk, mint a tájvániak, tehát itt azért van lyuk ezen a csónakon. És ezért nagyon érdemes megnézni, hogy hol van, és mit tegyünk vele. Na jó, akkor nézegessük meg tehát, hogy mivel állunk szemben. Hát azt látjuk, hogy egy lelkiismeret nélküli iparág az, ami itt működik, amelyik egy nagyon jó üzleti modell alapján működik. Tehát a fegyver és a gyógyszergyártással azonos a hozama, tehát nyilvánvaló egy hatalmas nagy lobby, egy hatalmas nagy üzletág működteti, és hát lelkiismeret nélküli az iparág. De ez nem minősítés, hanem ez egy tény. Nagyon sok iparág lelkiismeret nélküli nem az a dolga. Előállít valamit, piacra dobja, és te rajtad áll, hogy ezt mikor veszed meg, hányat veszel, kinek adod, nem tudom micsoda, ő ezt így gyártja, és kész. Igen ám, csak hogy nagyon sok mindennel kapcsolatban kialakult már egy kultúra. Mondjuk mindig pálinkát szoktam például hozni, szeretem a pálinkát, úgy értékkel tényleg. De nincs ráírva a pálinkára, hogy tudod mit? Hogyha egy 3 éves gyereknek is pálinkás kenyeret adsz, meg fog ám nyugodni, de ne adja neki, mert roncsolja az idegrendszerét. Tehát nincs ráírva, és mégse adod a 3 éves gyerekednek. És azt sincs ráírva, hogy te se bögrével fogyasszad, mert neked se lesz jó, és mégse bögrével fogyasztjuk úgy általában, mert kialakult már egy kultúrája. Tehát vannak a kis tampók, ez meg az, meg amaz, és körülbelül látjuk, tudjuk azt, hogy hogyan bánjunk ezzel. De ennek a gépnek, igazából a képernyőnek nem alakult ki az egységes kultúrája. Mindent lehet, és semmi nem, hát hogy mondjam, hát ilyen ez a világ, és úgy szépen napirendre térünk fölötte. Nagyon érdekes tapasztalatom van mostanában, vettünk egy vasalót például. Egy ekkora slájfni szól arról, hogy mit ne csináljak a vasalóval. Hogy ne egye meg a gyerek, ne tegyem be a mikróba, a macskának se adjam, ne nyúljak hozzá, ne tegyem a gáztűzhelyre, mit nem tudom én, mit csináljak vele. Ugye? És veszel egy képernyőt bármilyen formában, és egy nulla szó nincs arról, hogy mit csinálj vele, mit ne csinálj, és ki ne csináljon, és meddig ne csináljon, és miért ne. Tehát hihetetlen módon, hogy úgy mondjam, szabadjára eresztettük ezt a dolgot, és a kultúrája pedig még nem alakult ki. Tehát ez a nehezítő körülmény, hogy mindenkinek egyenként, családonként, saját magára is, és a saját kis közösségére, ebben nagyon jó, hogyha van egy nagyobb közösség, és azok meg tudnak állapodni valamilyen játékszabályokba, ami nálunk érvényes. Tehát ezt látjuk, hogy ez a lelkiismeret nélküli iparág miatt magunknak kell majd ennek a kereteit majd megszabni. Az ugye a nehézség, hogy technikának látszik, de egyértelműen egy függőséget okozó szerről beszélünk. Tehát itt azért nagyon kell látni a működését, nagyon kell tudni, hogy hogyan tudjuk megakadályozni maga a függőség kialakulását. Meg is nézzük akkor, hogy a kialakulatlan idegrendszer és a képernyő találkozása, minden képernyőről beszélek, telefon, képernyő, nem tudom én, laptop, ez meg az meg, sőt, még a televízió is benne van. Tehát a gép találkozása a képernyővel, tehát ez az információ felvétel, ami a kétdimenziós információ, és nagyjából a szemen keresztül kicsit a fülbe lejátszik, stb. Tehát ennek egyáltalán a kisugárzás, ez a fajta képalkotás, tehát ennek a mechanizmusa hogyan zajlik az emberi idegrendszerben. Na jó, azt mondjuk, hogy a kialakulatlan idegrendszerről beszélünk. Mikor kialakulatlan az idegrendszer? Nagy kérdés. 0-3 éves korig ugye megszületik a gyerek, kicsit korra szület minden gyerek, hogy átférjen a csípőnkön, ugye? Tehát kialakulatlan idegrendszerrel születik, tehát teljesen kialakulatlan idegrendszerrel születik. Úgy próbáljuk meg elképzelni, mint hogyha ilyen készenléti csápocskák lennének az idegrendszerben, és a használattól kapcsolódnak majd össze. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mi az a környezet, hogy mit használ, mivel kínáljuk meg, milyen idegrendszeri kapcsolatok alakulnak ki, vagy nem alakulnak ki. Tehát ettől függ. Most azt látjuk, hogy ez annyira kialakulatlan, és olyan sérülékeny, olyan érzékeny ez az idegrendszer, hogy nagyon lassan, nagyon finoman lehet adagolni azokat a hatásokat, ami nem veszélyes számára. Hát az anyukák és most már manapság az apukák is látják azt, hogy milyen nagyon alaposan oda kell figyelni, például amikor a szoktatásról áttérünk, a szilárd eledelre. Ugye akkor ugye először reszelünk egy kicsi kiskanány, fél kiskanány almácskát, azt megnyalintatjuk vele, hogy hát ha sikerül, ezt persze föltesszük a fészre, így, igen. Ilyeneket, ilyen képet vágott, stb. De nagyon-nagyon figyeljük azt, hogy ez most vajon sikerült-e, és akkor felhívjuk anyukánkat, hogy a kaki is jó, jó lesz az emésztés is, jó, jó, ez most akkor holnap hozzá fogok reszelni, vagy egy hét múlva egy pici banánt is, és nem tudom, ugye? Tehát nem véletlenül, nem a babgulyással kezdjük ezt az egész folyamatot, de nem azért, mert a babgulyás meg a csülök nem jó, hanem azért, mert életveszélyes. Ebben az életkorban így adagolni életveszélyes. Tehát jó lehet valamikor, de most nem terhelheti meg. Na most ugyanígy vagyunk, ezzel az információ áradattal, ezzel a stimulussal, ebben az életkorban rendkívül veszélyes az idegrendszerre, mert folyamatosan leblokkolja azokat a folyamatokat, amelyek lassan-lassan kezdenek a tapasztalat során összeérni. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy már 2000-ben, ugye ez több mint 20 év, az Amerikai Pszichiátriai Társaság azért az se egy gittegylet, egy kiáltványt ír, tehát nem csak egy kis valamit, egy kis véleményt, hanem egy kiáltványt fogalmaz meg, amiben többek között ez is van. 3 éves korig egyáltalán ne adjunk okos eszközt a gyerekek kezébe, mert visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodást okoz. Nem okozhat, meg néhányaknak okozott, hanem okoz, és ne adjunk. És ebben a kifejezésben valóban az a féltés van benne, mert igazából megakasztja azokat az idegrendszeri fejlődési folyamatokat. Ma már a logopédusok azt se tudják, hogy kiabáljanak, hogy a beszédfejlődést megakasztja, nem lelassítja, megakasztja a beszédfejlődést, a kapcsolódó képességet, a kommunikációt, egy csomó minden mást. Nem beszélve az indulatkezelésről és nagyon sok mindenről, amit egyszerűen nem működik. És amellett látni az anyukákat azzal a nagy boldogsággal, hogy jaj, látod már, te úgy koncentrált, ezek úgy koncentrálnak, ezek a kisgyereket, most a YouTube-ot olyan ügyesen hagytuk a YouTube-ot. Meg kéne mondani ezeknek a kismamáknak, hogy ez a kisgyerek nem koncentrál, hanem egy transzszerű állapotban van az agya. Tehát egy leblokkolt transz állapotban van az agya. Nem egyszer látok bölcsödében olyanokat, ugye jönnek, és a hátán van ugye a kisgyerek, itt a tablet, érted? És jaj, nem tudom leszedni, nem tudom addig, amíg a mesének nincs vége, nem tudom leszedni. És hány ilyet látunk? Menjenek be egy étterembe, ha hoznak kisgyereket, azonnal puff felé egy képernyő, és halat is ehetsz, kész. Érted? Szóval hihetetlenül elterjedt, hogy úgy mondjam ennek, és senki nem hívja fel a figyelmet, nincs ráírva a nyomorék készülékre, hogy legalább 3 éves korig ne. Tehát azt mondom, nem baj, hogyha meglátja, persze apjánál, anyjánál kíváncsi, jó, nem erről van szó, de nem szórakoztatása, nem altatása, nem etetéshez, nem jutalomként, nem játékként, nem időtöltésként, nem. Visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodásokat okoz, úgyhogy ez egy tényleg azt lehet mondani, hogy nyugodtan meg lehet ebbe az életkorba lenni, ugye bár fokos eszköz nélkül biztosan. Na most, megyünk is tovább. 3-tól 6 éves korig természetesen még mindig kialakulatlan az idegrendszer, és óvodás. Óvodás korban ugye mi az, ami segíti az érést? Mert itt egy érési folyamatról van szó, és nem az IQ kérdéséről. Tehát érési folyamat nem tudod igazából gyorsítani. Tehát semmi, hiába nagyon okos a te gyereked, akkor is ez az érési folyamat, ugye várjuk azt, hogy iskola érett legyen. Egy kisgyerek. Jó, mi az, ami támogatja ezt az érési folyamatot? Mozgás. A legkülönbözőbb fajtái, és ugyanígy még a tapasztalatok, érzékszervi tapasztalatok, rengeteg. Na most ez a mozgás, ez nagyon-nagyon hiányzik. Annyi tanulási zavar, amennyi most van, az életben nem volt. De ekkora mozgás hiány se volt soha. Tehát azt látjuk, hogy az iskolába menő gyerekeknél már az alapvető mozgásformák hiányoznak. Nem tud megállni egy lábon, nem tud kettő dupla lábbal ugrándozni, nem tud, amit tudom én, hátrafelé. Tehát látszik az, hogy hiányoznak ezek az érési folyamatok. Miért olyan nagy probléma ez? Azért, mert az idegrendszerben azok az idegrendszeri pályák, amivel írsz, olvasol, számolsz, gondolkozol, viselkedsz, előre gondolkozol, stb. Ezek az idegrendszeri pályák a mozgás során fejlődnek ki, építődnek ki. Nem a feladatlapokon, nem, hanem a mozgáson. Tehát egyenes összefüggés van például az egyensúlyérzék kifejlődése és a logikus gondolkodás között. Tehát nem lesz logikus gondolkodás, ha nincs hintázás, bukfencezés, kúszás, mászás, pörgés, nem tudom én, ez a ugróiskola, stb. Tehát ezek az egyszerű kis dolgok itt vannak kéznél, de nem játszanak rajta a gyerekek, tehát lehet látni, hogy nem alakulnak ki ezek a pályák. És például a kéznek a pontossága, meg a mindenféle, tehát a kézmozgásnak minden, amit kézzel csinálunk, az idegrendszert fejleszti, az agyat fejleszti. Minden, amit kézzel, tehát a rizsnek a kiválogatása, a színezés, a dörzsölés, az agyagozás, a homokozás, a sározás, a nagy faág meg fogása, a kisfaág, a nagykéz, a kiskéz, tehát minden, ez segíti például az olvasási pontosságot is. Tehát hihetetlen módon összefüggenek az értelmi, intellektuális képességek, amiket fel szeretne használni az iskola, meg ez az óvodáskori mozgásra és érzékszervi tapasztalásnak a mindenféle formája. És hiányzik. Hiányoznak ezek, és ezeket nagyon nagy mértékben gátolja a képernyő, mert ugye nincsen semmilyen féle, sem mozgás, sem ilyesmi. Akkor azt mondjuk, hogy jó, de hát az óvodás nagyon kíváncsi, és hát nem lehet tőle elzárni, meg nem tudom én, jó, ne zárjuk el. Mennyi az a képernyő, ami egy óvodás korúnak, nem azt mondom, hogy szükséges, mert az, szóval szükséglete nincsen, felnőttek óvodások ennélkül is nagyon klasszul, tehát nem erről van szó, de mondjuk, ami lehetséges, és ami olyan, ami nem bántja. Mondjuk, azt mondjuk, hogy egy negyed óra, 20 perc, két mese, de külön-külön. Tehát miért külön-külön? Azért, hogy a kikapcsolást kezdjük el megtanítani. Nagyon fontos, hogy a felnőtteknek is a legnehezebb dolog a kikapcsolás. Tehát hányszor kapod magad azon rajta, hogy rá se akartál menni arra az oldalra, és észreveszed, hogy 3-4 órája rajta vagy. Ugye? Mert katt ide, meg még ezt, meg nem tudom micsoda. Tehát a kikapcsolás egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz folyamat, és ezt már akkor elkezdjük tanítani. Hát ez harc már, ez küzdelem, ugye? Mert ha megnézhet két mesét, akkor mindjárt természetesen, de még. Van ilyen korú unokánk is, és voltak nálunk, és őnekik is kettő mesét lehet megnézni. Egyik reggel ugye kezdődik a reggel, mivel nézhetek anya, na. De nem, mert hogyha most megnézed, akkor délután nincs, de nézhetek, de igen, jó, megmecselték. Jó, egyet nézhetsz. Na, nézett egyet, jön egy pár perc múlva, érted, ekkora mosolyan. Rita mama, képzeld el, Rita mama. Te akart jönni, de kikapcsoltam. Érted? Ez az akart jönni, ezt kell megtapasztalnia. Hogy akar jönni, és én vagyok az úr a házba, és én fogom kikapcsolni. És ez nem könnyű, ezt nagyon-nagyon kell gyakorolni, nyilvánvaló, mert mindig akar jönni. Olyan mesét nem láttam még, aminek úgy van vége, hogy édesem eleget néztél, már kapcsolt ki. Hogyha ezt bekapcsolva hagyja, akkor még 3 óra múlva is akar jönni. És ő meg 3 óra múlva is ezt nézni. Na jó, szóval ez van a 3-6 éves kori. Jön a 6 éves kor, ugye, kisiskolás a gyerek. Még mindig nincs kész az idegrendszer, hiszen látjuk azt, hogy ugye nem tud például elvont fogalmakat, nem ért meg, nem tud gondolkodni. Az a bizonyos prefrontális kéreg, a legösszetettebb emberi agyi idegrendszeri terület, amivel következményeket tudunk befogadni, előre tudunk gondolkodni, tanulni tudunk a tapasztalatokból, a rugalmas probléma megoldásban, stb. Ez csak 21-23 éves korra alakul ki. Tehát ez egy nagyon lassú folyamat, és itt ebben a szakaszban is egy nagyon, nagyon intenzív, tanulásos, érési folyamat zajlik, aminek még mindig nagyon sok mozgás megint csak a feltétele, és nagyon sok valóságos kapcsolódás, szociális kapcsolódás, illetve a természethez való kapcsolódás. Nagyon sok valós tapasztalat, amiből majd az elvont fogalmak kialakulnak. Tehát ez a kisiskoláskor. Ráadásul a kisiskolásnak akkora az agya már, mint egy felnőtté, tehát éppen nagyon kíváncsi is mindenféle, tehát sok fér bele, de igazából a tüdeje meg egyötödni, mint a felnőtté. Na most a gondolkozás, ez a megterhelés, ez, amit ugye az iskolába kérünk is tőle, és hát ez rendjén is van, az a legoxigén igényesebb tevékenység az idegrendszer számára. De van neki egyötödni tüdeje. Na jó, hogy termel oxigént a tüdő? Úgy, mint amikor születéskor van. Ugye, ordítás, nagy mozgás. Mi van az iskolában? Szép csendben. Hát itt nem már, iskolában nem, de máshol. Szép csendben sétálgathatsz, és csöndben legyen, ez a varja senkit sem. Jó, ha ez van, a 10 perces szünetben, a többi pedig ülsz csöndben. Na most azt mondjuk, hogy egy kisiskolásnak körülbelül napi 3 óra szabad mozgásra van szüksége, ahhoz, hogy ez az idegrendszer úgy fejlődjön. És akkor még semmiről nem beszéltünk, csak 3 óra szabad mozgásról. Nagyon jól tudom, miről beszélek, van 4 gyerekünk, voltak iskolások. Tehát érted, alig tudod, hol van az a 3 óra, ugye? De legalább akkor, amikor van egy hétvége, akkor tudjuk azt, hogy mire van még szüksége, amikor tényleg van egy kicsi szabadidő, nagyon sok mozgásra van szüksége, és nagyon sok tapasztalásra. Jó, kicsit megyünk tovább, ugye egy kisiskolásnak tehát körülbelül az a 3/4 órányi valami, de megszakításokkal, szűrve, ellenőrizve, vele, ott van, megbeszélve, ez, az, tehát egyszerűen ott nagyon ott kell már lenni, tanítgatni azt az alkalmazást, hogy mi a mi, de nem a zsebébe tenni semmiképpen a szabad internetet, semmiképpen, majd erről is még beszélünk. Tehát ott ebben a formában tudunk neki segíteni. Jó, de még 12 évesen sincs kész az idegrendszer, mint mondtam, 21-23 éves korig fejlődik, tehát itt egy nagyon lassú bevezetéshez szükséges, ahhoz, hogy akkor mit, hogy használjon. Itt már nagyon sok kapcsolat kell, nagyon sok rálátás, nagyon sok szűrés, nagyon sok együttcsinálás, nagyon sok minden, de lassan. És lassan növeljük az időt, de nem 5 órára, ami most már tulajdonképpen azt lehet mondani, kicsi gyerekeknél is a napi 5 óra képernyőzés a vizsgálatok szerint. Abnormális, tehát mindenféle szempontból, nem hogy szükségtelen, hanem ártalmas és káros is. Tehát ez szépen lassan, de és mellette mindig mozgás, mindig tapasztalat. Na jó, egyszerűen látjuk azt, hogy a mennyiség, tehát az idegrendszer és a képernyő között zajló interakciónak a mennyisége is ugye nagyon-nagyon meghatározó és nagyon sokat számít, de mellette még, ugye, hogy főleg az, hogy milyen tapasztalatok kellenek még mellette, mozgás, stb. Eleget mondtam. Ha ez nincs meg, akkor klinikai és idegrendszeri elváltozások következnek, mindenképpen okoz. Klinikai és idegrendszeri elváltozások, tehát egyszerűen ott van a következménye, és ezzel komolyan számolni kell. Azt mondja a sok kutató, hogy valóságosan úgy mondhatjuk, hogy elektronikus kokaint adunk a gyerekek kezébe. És azt hittük, hogy Vekerdi annak idején már nagyon mondogatta, ja, vettél egy okos eszközt, ugye? Hát miért nem vettél neki egy zacskó kokaint, ugyanannyit érsz fel vele. És azt hittük, hogy túloz, tudod? Meg azt hittük, hogy ezek a fogások, jaj, mint a médiának mostanában, jaj, persze, tudod, megjelenik 2 felhő, akkor lecsap a vihar, és kibírhatatlan eső lesz, és nem tudom micsoda. És azt már meg is szoktuk. Ez nem túlzás. Ez tényleg szó szerint ugyanazokat az idegrendszeri területeket sérti, mint a drogozás. Tehát amikor nézték ezeket az agykutatók, akkor ugye először nagyon megdöbbentek, hogy most fiúk, mit nézünk? Drogos agyakat nézünk, vagy mit? És mondja, hogy nem drogos agyat nézel. Hát azt mondjam, ez tök ugyanúgy néz ki, mint a drogozóknak az agya. Az a három terület, az egyik az indulatkezelés, láttuk már kicsi babánál, az indulatkezelés nagyon gyakran megjelenik, nagyon gyakran, ma már is nem Tajvánban. Ugye megyek kisvárosba, valami jönnek utána, szülők, te, azt mondja, az én szelíd gyerekem, nem ismerek rá, bemegyek a szobába, kérem, hogy kapcsoljuk le, szóval hozzám vágja a széket. Mit csináljak? Nem bír az indulataival. Ez az egyik, az indulatkezelés, a másik a figyelem. A figyelem és a koncentráció. A figyelemzavar egyenes következménye a túlzott géphasználatnak. 800%-os emelkedése van a géphasználó fiatalok körében a figyelemzavarnak, a figyelemzavaros viselkedésnek. Aki ilyen adatokat szeretne nézni, szívesen ajánlom neki Wengének az I-generáció című könyvét. Ez egy nagyon unalmas könyv, de nagyon, azért, mert nagyon sok adat van benne, meg szóval nem estére való, mert kipotyog a kezedből. Grafikonok meg mindenfélék, de érdemes, hogyha valakinek adatok kellene. Tehát a figyelemzavar egyenes következménye van, és a harmadik pedig a döntésképességnek a nagyjából a kifogyása. Magyarul nem tudja kikapcsolni a gépet, nem ura ennek a helyzetnek, hanem viszi-viszi be, és hát a függés kialakulása. Tehát ezt látjuk, hogy mintha kábítószerezne, sőt azt mondják, hogy vannak felnőtt klinikák, tehát felnőtt embereknek a klinikák, hogy égési sérültek fájdalmai virtuális videójátékokkal enyhítik, kevesebb morfiumot kell adni. Tehát érted, mikor egyenesen ad kevesebb morfiumot, vagy morfium, vagy ráállítja a videójátékra. Mert megszűnik a fájdalom érzet tulajdonképpen ebben a helyzetben, hát a dopamin, meg a többi hormon termelése gyakorlatilag a fájdalom csillapítást is, illetve ezt az elhódítást is megteszi.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást.
This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I drowned and dreamt this moment, so overdue, I owe over them. Swept away, I'm slowly in. Let the sky fall and it crumbles. We will stand. Fall is where we start. A thousand miles and poles apart, where words collide and days are dark. You may have my number and you can take my name, but you never have my heart. Let the sky fall. Security of your loving arms and keeping me from harm, and put your head in my head and we'll say, let the sky fall and it crumbles and we will stand tall and face it all together.
at Skyfall.
Folytatjuk Uzsajné dr. Pécsi Rita Fejleszt vagy rombol című előadását.
Megjelentek azok a betegségek, amelyeket kifejezetten a képernyőzéshez tudunk már kötni. A betegség megjelenése a betegség listában ugye azt is jelenti, hogy nem szorványos az előfordulás, nem egy-kettő, hanem ezt már lehet látni, hogy minek a következménye. Itt van a digitális demencia. Ugye az öregkori demenciát ismerjük, és eléggé félünk is tőle. Széteső memória, nem tudom én, pulcsit húz gatyahelyet, nem ismeri meg a gyerekét, stb. Nem talál haza. Hát elég nehéz ez a helyzet. Időskori demenciának ismerjük. A digitális demencia 20 éveseket érint. Ha? Nem szeretném a 20 éves fiamat demens kezelésre járatni. És ugyanígy most oda se írtam, megjelent a digitális autizmus. A digitális autizmus ugyanolyan tüneteket produkál, mint a szervi, tehát az autizmus. Ugye az egy rendellenesség, egy szervi rendellenesség, egy született rendellenesség. Mindenre vigyázunk, hogy jaj, legyen meg vitamin, meg ez, meg az, meg amaz, csak nehogy. És minden tiszteletem az autista gyereket nevelő családnak, mert nagyon nehéz. És félünk, megszületik az egészséges gyerekünk, és a kezünk között lesz autista. Tehát azért ezek nagyon durva dolgok, de beleírtam mégis. Megszűnik a testérzékelés. A testérzékelés megszűnését már a telefon használatkor láttuk, nem a telefon, a tévénél, a tévéképernyőnél. Amikor a testérzékelés igazából a képernyőn keresztül felvett információban az idegrendszer úgy kapcsol át, hogy az összes többi részét a testérzékelésének kikapcsolja. Ezt akkor is észreveszed, amikor például hosszasabban nézel egy filmet, és akkor jön egy reklám, kicsit fölkezd, és akkor jaj, de elgémberedtem, jaj, de júj, te nézd! Miért? Ki tiltotta meg, hogy megmozdítsad a kezedet közbe? Miért gémberedtél el? Mert a testérzékelésedet kikapcsolta ez a fajta működés. Tehát egyszerűen úgy maradtál, és elgémberedtél. Na most ez nem lenne olyan nagyon nagy baj, ugye, hogy most akkor elgémberedünk, vagy nem, de amikor azt mondtuk, hogy a megértés és az idegrendszer fejlődése a mozgáshoz van kötve gyerekkorban, akkor azért nem akármilyen, és nem egy ártatlan dolog az, amikor rendszeresen kikapcsolja a testérzékelést. És ez egy nagyon, nagyon komoly, hát egy nagyon komoly idegrendszeri fejlődés, lassítás és leállítást eredményez. Volt egy ilyen előadás, aztán jön egy apa, azt mondja, te, most valamit nagyon megértettem. Nálunk azt mondja, két mesét lehet este megnézni, addig rendbe rakjuk a konyhát, meg a fürdést előkészítjük, minden. Mostanában megyek, és mit tudom én, kapcsoljuk le azt a nem tudom micsodát, és a gyerek azt mondja, hú, apa, becsurgott. Hát az olyan réges-rég szobatiszta, mi csurgott be. Pontosan ez történik, nem veszi észre, hogy pisilni kell. Mert a testérzékelést kikapcsolja. Tehát erről van szó. Nem véletlen az, hogy függőknél, tehát játékfüggő felnőtteknél nagyon nagy iparág lett a videójátékokhoz kapcsolt felnőtt pelenka készlet árulása. Így van. Nem veszi észre. Ugye a függésnél nagyon gyakran olvasunk arról, hogy álmatlansággal, étvágytalansággal, kiszáradással jár. Nem azért, mert olyan érdekes, amit néz, hanem mert kikapcsolja kiszáradással. Hát nem tudod venni egy pohár vizet, és közben belekortyolni egyet? Nem veszi észre, hogy szomjas, és kiszárad. Érted? Nem veszi észre, hogy aludni kell, és ne fordul a székről. Tehát a testérzékelés kikapcsolása nagyon komoly következménye tulajdonképpen ennek az információ felvételnek. Tehát azt látjuk, hogy nagyon egyértelmű és nagyon, nagyon jól észrevehető következményeik vannak a kialakulatlan idegrendszerével való találkozással, pedig a gondolkodó agyat kizárólag a megértett és átélt valóság fejleszti. A megértett és átélt valóság. Ez az ok-okozat megfejtése. Így történik az idegrendszer növekedése, kiskortól kezdve egészen öregkorunkig. Tehát megértjük, hogy ha ezt én itt felemelem, és lehúzom, hát akkor az ugye lejön. Megértem azt, hogy ez kemény, és ez nem tudom felborítani. Megértem azt, hogy a gyerekek így tanulnak, ugye minden. Ki kell, megpróbál, megszagol, megnyal, megkóstol, kifötör, nem tudom én, megpróbál hátrafelé menni, akkor a kapcsolatokat. Megértett és átért valóság. Mi van akkor, hogyha rád mosolygok, mi van akkor, hogyha rondán nézek rá, stb. Mi történik akkor, mi van akkor, egy lábon állok, minden. Megértett és átért valóság. Ok, okozat megfejtése, így zajlik ez a dolog, amikor egy valamit megfejtek, hogy jaj, mit tudom én, van egy valami, hogy ebbe tennék vizet, és akkor megfejtem, hogyha így csinálok, hú, akkor kifolyik, akkor ebből tanultam, van egy kis szinapszis, összejön, érted, és legközelebb előszedem ezt a kis kapcsolatot, az idegrendszeri kapcsolatot, és már tudom is, hogyha legközelebb ezt csinálom, tehát tanulunk belőle. Ez az okokozat megfejtése még egy valamit okoz, az önhatékonyságot. Tehát önhatékonyság. Az okokozat megfejtésével azt lehet mondani, hogy nagyon nagy alapszükségletünk kezd el betelni. Azt mondom, hogy ezzel, hogy én tudom, hogy ez hogy működik, át tudom alakítani a környezetemet. Ha akarom, megfordítom, ha akarom, ráállok, ha akarom, fölfordítom, ha akarom, félreteszem, stb. Alakítom a környezetemet. Hatékony vagyok. Ez az én hatékonyság, tehát, hogy bármibe, de másba is tudok. Tehát, ha akarok, akkor megfordulok, ha akarom, becsukom a szememet, ha akarom, eszem, ha nem akarok. Hatékony vagyok. A környezetemet tudom alakítani. Ez egy nagyon fontos alapszükséglet. Kicsit megállunk, nem lesz elméleti, de nagyon meg kell érteni. Mi az, hogy alapszükséglet? Alapszükséglet az, ami nélkül nem tudunk élni, senki emberfia. Enni, inni, aludni, levegőt venni, ezek alapszükségletek. Senki, egész életünkön át szükségünk van rá. Tehát a chips az nem alapszükséglet, se a sör, se a kávé, ezek mind finom dolgok, de nem alapszükségletek. Levegőt venni alapszükséglet, ugye? De nem csak fizikai alapszükségleteink vannak szellemi, lelki alapszükségleteink. És ezek közül ez az én hatékonyság az egyik legerősebb, érted, hogy tudom alakítani a környezetemet. Ez felébred akkor, amikor az én tudat felébred. Másfél éves kor körülbelül, érted, már is jön. Ugye először felfedezem, én vagyok, és nem anya. És anyának azt tudom mondani, hogy nem. És anya elborult, és ezt én okoztam. Hatékony vagyok, apa. Még egyszer megpróbálom, nem. Megint, nagyival is, apával is, minden, nem. Na akkor kezdj el mondani, hogy nem, mindenre nem, mert hatékony, élvezi. Anya azt mondja, hogy ne dobd ki azt a valamit, hú, vágom, és kiérted, pont az ellenkezőjét, mert tudok mást akarni, mint te. Tehát ez nagyon nagy élmény, ugye az acskorszaknak a kezdet, hurrá, tud akarni. Na most ez a hatékonyság, ez tovább is kíséri az ember. Ott vannak ugye az óvodások, érted? Majd egyedül befújzom a cipőmet, egyedül fölmegyek, egyedülre. Akinek a gyereke nem mondja, hogy egyedül, az beteg. Tehát ott vigyázzon van nagyon. Tehát egyedül. És akkor jön a kisiskoláskor, egyedül megtanul írni, olvasni, számolni, biciklizni, úszni, fáromászni, nem tudom. Nagyon jó az élet. Serdülő. Hát, ha valaki mondja, hogy egyedül, az aztán mondja. Csak nem ilyen aranyos, ugye? Ebben a helyzetben. Hogy kezdődik a serdülőkor? Közöd. Majd én egyedül megmondom, hogy mikor, mit csinálok, stb. Tehát itt van. És felnőtt korban is, ugye? Ott vannak a szép felnőttek, most ugye volt a szüreti időszak, milyen büszkén tudja mondani valaki. Az én borom. Egyedül csináltam. Fió. Az én házam, az én kertem, az én főztőm, az én nem tudom, érted? Amit alakítszat, amit te, ez is ugyanígy alapszükséglet. Megvan ezért a hobbiknak olyan nagyon erős a vonzása. Ezt én csináltam, érted? Az az én valami. Jó. És időskorban attól férünk leginkább, hogy csak még egyedül ki tudjunk menni a vécére, csak egyedül ellássad magadat. És ez egy alapszükséglet, tehát ezt nem lehet olyan könnyen menni. Jó. Tehát azt mondom, hogy ez az önhatékonyság. Ez körülveszi az embert, nagyon-nagyon élvezzük, igen, élünk is vele, csak hogy ez a képernyőn nagyon leszűkül. Ez a bizonyos hatékonyság. Mit tudsz csinálni a képernyőn? Hát nyomni tudod, édes. És azt tudod nyomni, ami oda be van táplálva. És hogyha nagyon nyomod, akkor is ugyanazt csinálja, mint amit kicsit. Próbáld ki az öcsivel. Ha nagyon nyomod, sikít. Ha kicsit, akkor meg csikál. Érted? De mindent tudsz csinálni a valóságban, mindent ki tudsz próbálni, de itt nagyon-nagyon leszűkül ez a hatékonyság. Nyomsz erre, arra nagyon ügyes vagy kettőt, ez meg, de minden, ami itt van, azt tudod. És leszűkül, például ott van a nagyi a képernyőn. Jött a nagyi, szia nagyika, jaj de jó, hogy látlak így meg úgy meg ami. Képzeld el, anya rétes csinált, hozok neked, gyere nagyi. És nem tudod odaadni. Itt is van a nagyi, meg nincs is itt. Nem tudod megpuszítani, nem tudod megsimogatni, nem tudod az ölébe ülni, nem érted? Itt is van, meg nincs is. És az okokozatot se érted, de mi az, hogy itt van? Most akkor hol van? Most akkor hol van? Érted? Mögött ne van, keresik is a gyerekek, hogy az elején, ugye? De, tehát egyszerűen lemond arról, hogy megérti azt, hogy mi miért van, és azt is, hogy ezt befolyásolni tudná, csak annyira, amennyire ez, hogy úgy mondjam, be van programozva. Tehát nagyon leszűkül ez az én hatékonyság. Az a baj, hogyha egy alapszükséglet leszűkül, ha egy alapszükséglet sérül, akkor pótcselekvéseket fogunk csinálni. Ha például nem kapsz enni, az alapszükséglet, ugye, akkor nem sokára a hernyó is jó, ugye? Tehát az alapszükséglet sérülésére nagyon vigyázni kell, már pedig itt rendszeresen sérül. És a pótcselekvéseket fel is fogja kínálni majd a gép. Tehát látjuk azt, hogy ez az önhatékonyság nagyon sérül, egy alapszükséglet sérül, pedig az agynak valódi feladatok kellene. Az agy kizárólag valódi feladatokon tud tanulni, valóságos feladatokon, valóságos tapasztalatokon. Tehát ha tényleg megfogja, tényleg ránéz, tényleg átérzi, tényleg szagolja, tényleg kipróbálja, tényleg csak a valóságot tanul. És a virtuális tapasztalat nem alkalmas az életfeladatok előkészítésére. Tehát a valódi feladatok mindig egy következő kis tanulást előkészítenek. Tehát rájövök, hogy ez nehéz, rájövök, hogy egy lábon nem áll meg, stb. Hát egyszerű dolgok, de másra is így jövünk rá. Tapasztalatokon keresztül. És a következő fázisban már tanulunk belőle. Gondolj csak meg, azt mondod a gyereknek, hogy te figyelj, begyújtottam a kályhába, hogy amennyire nagyon forró, minden egészséges gyerek mit fog csinálni ebben a pillanatban. Hol a kályha, hol van, mi van, mi az a forró, és már ennyi is van. De akkor és már a legkisebb gyerek is a következő alkalommal úgy megy oda, hogy fó, de nagyon kíváncsi, hogy megy. De fó, ugye tanult már ebből a dologból. Na próbáld meg, hogy a képernyőn megmutatok neki a tüzet, a kályhát, és meséld el neki, hogy ez fó. És szerinted, hogy ebből tanul-e? Mert nem. Mert az történik, hogy a képernyőn szerzett tapasztalat, kvázi tapasztalat, mindegy, az ugyanolyan úgy néz ki, mintha tudnám, de egy másik helyre nyomja azt a bizonyos nyomatot az idegrendszerbe, mint a valóságban. És ez a kettő nem találkozik. Tehát a képernyő, próbáld meg, a képernyő fölépíti már a Minecraftba a három várost, és lehúzza neki a kockákat, és nem tudja összerakni. Nem tudja. Tehát amit a képernyőn tanult, azt a valóságban nem tudja. Ott van a Need for Speed, a férfiak biztos ismerik, hogy gyorsan vezetünk meg minden. Ki tanult meg vezetni, autót vezetni a Need for Speed-en? Ne? Ugyanígy tovább. Csak nézzünk rá a pornóra, a jó szex és a pornó viszonyára. Éppen az ellenkezőjét eredményezi. Tehát nagyon jól látszik, hogy a képernyőn szerzett információt nem tudjuk a valóságban alkalmazni. Láttam iskolát. Nagyszerű. Elektronikus tábla. Hú, de modern, majd de jó. A kukoricát tanulták. Kukorica felvetítve, jobbról, balról, sárga, ilyen gyökér, olyan izé, ilyen levélzet, nem tudom, micsoda. Kiszaladgáltak, mutogattak, mindenféle volt. Utána volt egy síta, és az egész osztály elsétált a kukoricaföld mellett, senki nem ismerte fel a kukoricát, amit egy órán keresztül néztek. Igen. Nem erre való. Ezt nem tudja hozni. Gerhard Hüthernek van egy nagyon érdekes tapasztalata. Gerhard Hüther agykutató, neurobiológus, gyerekneurobiológus, és azt mondja, hogy a gyerekek, Németországban 40% a gyerekeknek nagy frusztrációval megy haza az iskolából szorongva, képzeljétek el, nem Miskolcra jár, szoronganak a gyerekek a másnapi dogától, meg a három jegyet érő feladattól, meg a mit tudom, hogy mitől, mindegy, és nincs otthon senki, és nagyon szorong. Hát a szorongástól ugye mindenki nagyon hamar meg akar szabadulni. Hát gondolja, bekapcsolja a jó kis játékát, a nagyon jó, nem tudom én, valami szörnyek jönnek, és azokat szépen kilövöldöz mindenféle, és egyet, másik, mit tudom, hú, de sikeres, megint kilőttem. Most azt mondja, hogy ebben a helyzetben be is indul az agyjutalmazási rendszere, mintha új életfeladatot sajátított volna el. Mi ez? Tulajdonképpen megjön a visszajelzés, majd mindjárt megmutatom, hogy ez a természetben is megvan, megjön a visszajelzés, sikeres vagy, jó vagy, sikeres vagy, stb. Hogy van ez a valóságban? A valóságban ugyanez zajlik le, amikor valamiben sikeres vagyok, például azt mondom, hogy rájövök, hogy hogyan kell, nem tudom, egy kártyavárat építeni, hogy ez így megáll, és hogyha ráteszik egy másikat, akkor az hogy áll meg, stb. Rájövök. Abban a pillanatban egy kis szinapszis keletkezik, egy kis idegrendszeri kapcsolódás, és egy kis dopamin löket. Egy kis az agyba, egy kis dopamin fröccs. jutalomhormon, nagyon jó érzés. A siker az nagyon jó érzés, mert a kis dopamin fröccsel intézi. Azt mondja a dopamin az agynak. Jó vagy, klassz vagy, sikeres vagy, ismételd meg. Ez a dopamin feladata. Azt mondja a Güter, hogy ez a képernyőn is lezajlik. Tehát kilőtted a sárkányt, jó érzés, ott is keletkezik dopamin fröccs. Csak nagyobb, mint a valóságban. Mit mond a dopamin az agynak? Jó vagy, klassz vagy, sikeres vagy? Ismételd meg. Meg is ismét. Még egy, kettő, így szintet lépek. Megint. Hú, már dopaminba úszik az agyam. Elmúlt a szorongás. Jaj, de klassz, jó. Kilépek innen. Közben hazajött az öcsi. És így megyek. Így ebben nagy euforiános. Öcsi itt föléptett a várát. Hát véletlenül nem veszem észre, kicsit belerúgok. Összeomlik a vár. Öcsi belerúg a bokámba. És én ettől, de olyan ideges leszek, megfogom a haját, és hallgozhatom. Az öcsi. Én sem akartam ezt. Sok volt. Nem tudtam uralkodni ezen az indulatomon. Nem tudtam uralkodni. Bejön apám, hogy mi ez a visítás. Érted? Azon sem tudok uralkodni. Mi történt? Itt jött a konfliktus. Puty, kinyomom. Kézbe tartom, kinyomom. Nagyszerű, elbírok az élettel, stb. Kijövök belőle, belemúg a bokámba az öcsi, és az öcsit nem lehet kinyomni. És bejön apám, és őt se lehet kilőni. Mert mit tanult itt az idegrendszerem? Jön a konfliktus, puty, kész. Kézbe fogom, nyomok, kattintok, kész. Kijövök, és a legegyszerűbb dologgal nem bánok el ezzel a tanulásommal. Mit csináljak? És innen visszamegyek ide, mert ez olyan biztonságos. Mit ígért nekem itt ez a világ? Mindent kézbe tudsz fogni, kattintással, mindent. Konfliktusokat, mindenfélét haladni tudsz, sikered lesz, jó érzésed lesz, stb. Kijössz, és semmi nem működik ezen a módszerrel. Tehát azt mondja, hogy beindul az agyjutalmazási rendszere, ahogy mondtam, csak az a baj, hogy nem tanulsz belőle, és nem tudod az élethelyzeteket, tehát az életfeladatok előkészítésére nem alkalmas. Erre azt mondja, hogy a mintha élmény az idegrendszert egyszerűen becsapja. Ez történik rendszeresen. Becsapja az idegrendszert.
Open the deep, a fizz of the heart.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléstudományi szakember Fejleszt vagy rombol című előadásának egy részletét hallották. Jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a témát. Tartsanak addig is, és akkor is velünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Never let me down before. I don't imagine too familiar. I don't see you anymore. Would not leave you times of trouble. We never could have come this far.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!